Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az elmúlt pár hétben, pontosabban az elmúlt héten, elmúlt hét végén, ugye húsvét volt, az egész keresztény világ Jézus Krisztus áldozatáról emlékezett meg, és valóban Jézus Krisztus áldozata a legnagyobb ajándék, ami számunkra, ami csak elképzelhető. Az imádságban is most is hallottunk köszönetet, olyan szép köszönetet megfogalmazva Jézus Krisztus áldozatáért. És én is most ezekkel a gondolatokkal szeretnék foglalkozni, de nem Jézus áldozatával konkrétan, azokkal az eseményekkel, hanem az ő feltámadásával szeretnék foglalkozni. Én úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk a feltámadásnak az eseményeiről, annak a tanulságairól, és többet az áldozatról. Nagyon fontos az áldozat, a központi kérdés. De én úgy érzem, hogy a feltámadásnak is hatalmas nagy tanulságai, és hatalmas nagy mondani valója van a mi számunkra, amit az Isten mindenképpen szeretne a mi lelkünkre, szívünkre helyezni. Sőt, így fogalmaznám, nem, majd az ige megfogalmazza. Két igét olvasunk el, egyiket a Római Levél 4. fejezet 25. verséből. A Római Levél 4. fejezet 25. verse a következőt mondja. Jézus Krisztusról van szó itt, ugye, hogy aki, tehát előtte ugye Jézusról beszél, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Milyen érdekes ez az ige. Azt mondja, hogy Jézus Krisztust ugye keresztre feszítették, meg kellett halnia miért? A mi bűneinkért. De utána mit mond? Feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Na ez vajon mit jelent? Mit jelent, hogy meghalt a bűneinkért? De hadd mondjam, ez még nem volt elégséges, mert fel kellett támasztatnia a mi megigazulásunkért. A megigazulás szó mit jelent elsődleges értelemben? A bűn bocsánatának az elnyerését. Tehát az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, ugye döntő lépés volt. De az ő feltámadásával mi igazolódott? Mi vált nyilvánvalóvá? Mi a jelentősége Jézus Krisztus feltámadásának? Jézus Krisztus feltámadásának az az egyik hatalmas nagy mondani valója és jelentősége. Nem, kérdezem, miért támadhatott fel Jézus Krisztus? Miért támasztotta fel őt az Atya? Így van, mert igaz volt. Egyetlen egy bűnt el nem követett. Ugye ezért támaszthatta fel őt az Atya, és az ő feltámadása annak a bizonysága, hogy ő valóban Isten fia volt, ő az elküldött messiás, a szabadító, és tökéletes volt az áldozata, az Atya jóvá hagyta, elfogadta a tökéletes áldozatot, és az ő feltámadása nyújt lehetőséget arra, hogy mi bűnbocsánatot tudjunk nyerni. Nézzük meg, hogy hogy fogalmazza ezt ugyancsak Pál apostol a korintusi első levélben, a 15. fejezetben, a 14. versben, majd a 17-től 20-ig terjedő versekben. Nézzük meg, mennyire szemléletesen mondja el. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Tehát ha Krisztus nem támad fel, akkor a halála nem ment meg bennünket. Tehát a kettő szorosan összetartozik, az ő halála és feltámadása. És nézzük meg a 17-től a 20-ig terjedő verseket. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Mit mondtunk? Feltámasztatott a mi megigazulásunkért, hogy a bűneink bocsánatát tudja adni. Ha ő nem támad fel, akkor még a bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. És olyan szépen mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Igen, csodálatos ez a kijelentés, és ez az egész kijelentés sorozat. Jézus Krisztus feltámadása, ami üdvösségünknek a záloga, halála, áldozata és feltámadása. Így teljes a megváltásnak ez a döntő eseménye. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk azokra a konkrét eseményekre, amelyek nem mindegyiket fogjuk tudni egy rövid óra alatt megbeszélni, de egy jó néhány történésre szeretnék utalni, és felolvasni egy-egy gondolatot az igéből, hogy milyen események történtek Jézus feltámadása után, és ezeknek az eseményeknek mik a nekünk szóló tanulságai. Mert ahogy Jézus áldozata tanít bennünket, az ő feltámadása mire tanít bennünket, amik akkor történtek. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy Jézus melyik napon halt meg, és mikor támadt fel. Meghalt pénteken, és mikor támadt fel? Vasárnap támadt fel. Hadd kérdezzem meg, hogy ki volt az első, aki felfedezte az üres sírt? Mária Magdaléna. Mária Magdaléna mindenkit megelőzve egész korán, hajnalban, kiment a sírhoz. És mit látott Mária Magdaléna? És a sír üres. És mit csinál ekkor Mária Magdaléna? Visszaszalad a városba. Visszaszalad a városba, és szól kinek szól? Péternek és Jánosnak. Ennek a két tanítványnak. És utána mind a hárman mennek vissza a sírhoz. Ki ér oda legelőször a sírhoz?
János.
János. Másodikként? Ki lép be először a sírba? Így van, és utána János. Tehát János udvarias, ugye a fiatal, ugye megelőzi futásban az idősebbet, de tisztelettudóan megáll a sírnál, Pétert engedi először oda, benéz a sírba, üres, utána János is belép, üres a sír. Mit csinál utána Péter és János? Visszamennek a városba. Ki az, aki nem tud elszakadni az üres sírtól? Mária Magdaléna. Ott áll Mária Magdaléna és kesereg, és olvassuk el ezt a csodaszép történetet János evangélium a 20. fejezetéből. János evangélium a 20. fejezetéből. A 11-től terjedő versekben így olvassuk. 11-től a 17-ig fogjuk majd olvasni a szakaszt. Mária pedig kint állt a sírnál, sírva. Amíg azonban siránkozott, behajolt a sírba, és látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt. És mondták azok néki, asszony, mit sírsz? Mondta nékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondta, hátrafordult, és látta Jézust ott állani, és nem tudta, hogy Jézus az. Mondta néki Jézus, asszony, mit sírsz, kit keresel? Az pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és mondta néki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondta neki Jézus, Mária. Az megfordulván mondta néki, rabbóni, ami azt teszi, mester. Mondta néki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd meg nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Álljunk meg ennél a részletnél. Kinek mutatja meg magát legelőször Jézus feltámadottan? Mária Magdalénának. Miért? Mária Magdalénának miért? Mert Mária Magdaléna volt az, aki igazából értett valamennyit a megváltásból, és szíve mélyéből hálás volt Jézusnak azért, hogy a nagy bűneiből, a hatalmas nagy bűneiből megszabadította őt. Nem tudom, emlékeztek-e arra a nagyon-nagyon szép idézetre, illetve kérdezem, Jézusnak az áldozat hozatalában ki volt a vígasza? Milyen vígasza volt Jézusnak az elfogatásától kezdődően végig a kereszt haláláig, amíg megtörtént az áldozata? Két vígasza volt Jézusnak. Az egyik a lator, a jobb lator, aki felismerte benne a megváltót, az Isten fiát, És Jézusnak ez egy hatalmas öröm volt, hogy felismerte ő benne a szabadítót, és kéri az üdvösségét, és meg is ígérte neki az üdvösséget. De volt egy másik vigasza Jézusnak, és ez mi volt? Amikor Mária 6 nappal a halála előtt megkeni Jézust. És azt olvassuk a Jézus élete című könyvben az egyik legszebb idézet, hogy Jézus ennek a kenetnek, a jó illatának, ennek az emlékét vitte magával a legnehezebb útjára, mint a vigasztaló szeretet zálogát, amely az övéiből fog áradni feléje örök időkön át. Tehát Jézusnak hatalmas vigasz volt Mária, mert mit fejezett ki? A szeretetét, hogy eltöri azt a, az egy évi kereset volt, egy hihetetlenül drága volt az a szelenceolaj. De miért? Mert ő nem tudta, mi fog most történni, de ő mindenképpen meg akarta Jézust kenni. Mert ki akarta fejezni a mélységes szeretetét és háláját, és ennek az emlékét vitte magával Jézus a legnehezebb útjára, ami vigasztalta és erőt adott neki. És a feltámadás után Jézus először Mária Magdalénának mutatkozik meg. De a tanulságot szeretném kiemelni ebből a történetből. Ott áll Mária, sír, zokog, és hátrafordul, és megkérdezi ugye tőle valaki, azt hiszi, hogy a kertész, és akkor szól Mária Magdaléna ugye, hogy keresi az ő urát, stb. És nem ismeri fel, hogy Jézus áll ott mellette. És akkor Jézus újra megszólal, és csak annyit mond neki, hogy Mária. Azon a hangon, ugye, ahogy jól ismerte Mária az üdvözítő hangját, és abban a pillanatban leesnek a pikkelyek a szeméről, és felismeri, hogy az Jézus Krisztus, és odaborul a lábaihoz. Na most hadd kérdezzem meg, hogy miért nem ismerte fel az első párbeszédben Mária Jézust? Miért gondolta azt, hogy az a kertész, akivel beszélget? Miért gondolta? Szeretnék egy idézetet felolvasni. Ez megint az az idézetek egyike, ami szerintem egész életutunkon el kell, hogy kísérjen bennünket ezekkel a történésekkel kapcsolatban. Mária vigasztalhatatlanul állt ott a kertben, és keservesen sírt. Pedig az üdvözítő a háta mögött állt. Figyeljük, szemei úgy tele voltak könnyel, hogy nem ismerte fel urát. A tanítványok szíve is annyira fájt, hogy nem tudták elhinni ezt a boldogító üzenetet. Miért nem ismerte fel Jézust? Mert zokogott, a bánatával volt elfoglalva, és nem látta, hogy ott áll mellette Jézus. Így olvasom tovább. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykor a tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt? Elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették őt. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Most figyeljük, hányszor áll ott az elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Hadd kérdezzem meg, vagyunk mi is így, hogy a bajok, a gondok annyira lenyomnak bennünket, hogy sírunk, kesergünk, és nem emeljük föl a tekintetünket, mert a bajok növekednek heggyé a mi életünkben, és nem veszük észre, hogy Jézus ott áll mellettünk, és vigasztalni, segíteni akar bennünket. És utána így folytatódik a záró bekezdést ennek a szakasznak, így olvasom. Bárcsak felemelkednének a csügget fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavára. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Jézus él. Mennyire csodálatos ez az idézet. Azt mondja, hogy ne az üres sírra nézzünk, ne a kilátástalan, reménytelen helyzetre nézzünk, hanem emeljük fel a tekintetünket, és minden élethelyzetben, a legnehezebb, a legcsüggesztőbb, a legkilátástalanabb helyzetben ez legyen a vígaszunk, hogy nekünk élő Krisztusunk, feltámadt megváltónk van, aki él, és közben jár érettünk, és mindent megtesz azért, hogy nekünk segítsen, hogy nekünk örök életet adhasson, hogy utána örökkön örökké együtt lehessünk vele. Igen, Jézus Krisztus él. Ez az egész kereszt áldozatnak a legnagyobb örömhíre. Meghozta az áldozatot, de az tökéletes áldozat volt, és élő Krisztusunk, élő megváltónk van. De nézzük meg, hogy ezt a csodálatos örömhírt, ami az egész világnak a legnagyobb örömhíre, ezt az öröm üzenetet elhitték-e az emberek? Elhitték-e Jeruzsálem lakosai, Jézus ellenségei? Elhitték-e a tanítványok, a Krisztus szerető, követő emberek? Nézzük meg, Máté evangélium a 27. fejezetében mit olvasunk? Máté evangélium a 27. fejezetében azt olvassuk a 62. verstől, a 62-től a 66-ig olvassuk. Másnap pedig, amely péntek után következett, tehát ugye szombaton, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból, és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondta nékik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ők pedig elmenvén a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételvén a követ az őrséggel. Mi a különös ebben a történetben? Jézus ellenségei hitték, vagy nem hitték, hogy Jézus fel fog támadni? Hitték, vagy nem hitték?
Hitték, hogy fel fog támadni, és ezért féltek attól, hogy esetleg kidúlik az igazság.
Akkor miért mondták azt, hogy nehogy az ő tanítványai ellopják az ő testét? Így van, bizonytalanok voltak. Tehát emlékeztek Jézus szavaira, hogy azt mondta, hogy harmadnapra fölfogtál, erre emlékeztek. De annyira hihetetlennek tartották ők is a feltámadás tényét, hogy hát biztos, ami biztos, őriztessék, és arra gondoltak, hogy a tanítványok nehogy ellopják, és akkor azt a hírt terjesztik, hogy tehát hogy Jézus feltámad. Tehát az Jézus ellenségei emlékeztek arra, amit Jézus mondott. De nézzük meg, hogy ezzel az emlékezettel hogy voltak a tanítványok. Márk evangéliuma 16. fejezetéhez lapozzunk, és ott a 9-től a 13. versig a következőt olvassuk. Márk evangéliuma 16. fejezet 9-től 13-ig terjedő versekben ezt olvassuk. Mikor pedig a hét első napján feltámadott, megjelent először Mária Magdalénának, ugye itt is megemlíti a Szentírás, hogy először Mária Magdalénának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki, és elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy ő él, és ő látta, nem hitték. Ezek után pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőn mentek, majd erről is fogunk szólni. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. Nem különös? Elmondják a tanítványok, ugye az a két emmósi tanítvány, majd fogunk róluk beszélni, de Mária Magdalénának sem hisznek, a többi asszonynak sem hisznek. Hiába volt, aki már beszélt Jézussal, a feltámadt üdvözítővel, nem hisznek. És még egy igeszakaszt olvassunk el, ami még döbbenetesebb kifejezést használ, Lukács evangélium a 24. fejezetének a 9-től 11-ig terjedő versei, amikor az többi asszony is ugye később odamegy, látják ők is az üres sírt, az angyalok találkoznak velük, és elmondják nekik, hogy menjenek be a városba, majd erről is fogunk szólni, üzennek a tanítványoknak. És nézzük meg, a 9-től 11-ig így olvassuk. És visszatérvén a sírtól, elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Voltak pedig Mária Magdaléna és Johanna és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ővelük, akik ezeket mondták az apostoloknak. És most figyeljük! De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hittek nékik. Nem döbbenetes? Csak üres beszédnek látszott. Hadd kérdezze meg, hogy lehettek ennyire hitetlenek a tanítványok? Hogy lehet, hogy ennyi bizonyság ellenére nem hisznek? Hogy lehet, hogy nem emlékeznek meg Jézus szavairól, amiket mondott? Hadd kérdezze meg, csodálkozunk ezen? Azt mondja valaki, hogy nem. Én azt mondom, hogy az emberileg úgy csodálkoznánk rajta, de azért, aki csodálkozik, most azoknak mondom, aki nem csodálkozik, azok nyilván értik, hogy miért nem kell ezen csodálkozni, de akik csodálkozunk ezen, csak egy gondolatot szeretnék kérdezni. Miért vagyunk mi elcsüggedve időnként, és adjuk búnak a fejünket? Miért? Mert nem emlékezünk meg Jézus szaváról, aki mit mond? Imé ti veletek vagyok minden napon a világ végéig. Vagy, akik az Isten szeretik, minden javukra van. Soroljam még az ígéreteket? Tehát miért? Mert a bajok, a nehézségek, a csalódások, a fájdalmak, a keserűségek annyira el tudják ködösíteni az embernek az emlékezetét is, hogy szinte kiesnek az ember fejéből azok a gondolatok, amelyeknek pedig állandóan ott kellene lennie az ember életében, a gondolataiban. Figyeljük meg Isten és Sátánnak az eszközét, vagy hogy mondjam, mind a kettő, ugye Isten is, és Sátán is az embert akarja, hogy őt kövesse. És Isten éppen ezért mit csinál? Állandóan emlékezteti az embert. Hogy kezdődik a 103. Zsoltár? Áldjad, én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, de nem csak a jó téteményéről, az ígéreteiről, ne feledkezzél semmiről. Sátán mit csinál? Felejtetni akar. Amikor egy bajban vagyunk, akkor az Isten azt mondja nekünk, hogy ember, emlékezzél meg az én ígéretemről. Emlékezzél meg, hogy milyen tapasztalatod volt már velem a múltban, hogy ekkor is, hogy megsegítettelek, akkor is, hogy megsegítettelek. Most miért csüggetsz el? Emlékeztetni akar. Sátán mit csinál? Ott van az a baj. Felejtetni akar. Nézd meg, mekkora a probléma, téged senki nem szeret, veled ezt csinálták, neked ez a bajod, ebből úgysem lesz kiút, és törölni akarja az ember memóriájából mindazt a sok jót és áldást, amit már elvettünk, és az Isten ígéreteit. Igen, a tanítványok is ebben az állapotban voltak, mint amiben mi is nagyon sokszor vagyunk. Meg is feledkeztek mindenről, búnak adták a fejüket, és feledékenyek voltak. És ez okozta azt, hogy az életüknek az a napja, ami hatalmas öröm kellett volna, hogy legyen, hatalmas bánat napja volt, és a csalódás napja volt. Miért kellett volna, hogy ez a szombati nap a legnagyobb öröm napja legyen? Mert ha azt mondjuk, hogy pénteken nem tudnak örülni, amikor látják Jézusnak azt a mérhetetlen szenvedését, akkor azt abszolút meg tudjuk érteni. De amikor Jézus meghal, és már nyugszik a sírban, a legnagyobb öröm napja kellett volna, hogy legyen, hogy a megváltás nem tört, megtörtént, és várhatjuk a dicsőséges feltámadásnak az eseményeit. De menjünk tovább, nézzünk meg egy harmadik epizódot Jézus feltámadása utáni eseményekből, és ez azok közül olvasnék egy-két gondolatot. Először János evangélium a 20. fejezet 17. verséből olvassunk el egy ige szakaszt. Amit az előbb már olvastunk, csak egyetlen egy gondolatot szeretnék ebből kiemelni. Ugye mondta Mária Magdalénának Jézus, hogy ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Önmagában ebből az igéből hatalmas teológiai tanulságot is el lehet vonni, ugye tehát hatalmas gondolatok vannak ebben az igében, de én csak egyetlen egy szóra szeretnék utalni, szerintetek mi a legkülönösebb, az egyik legkülönösebb ebben az igében. egy szó, ami az egyik legkülönösebb szerintetek? Vagy a legszebb? Mindegyik szép, de mi a legszebb ebben talán? Jézus kihez küldi Mária Magdalénát? Az én atyám fiaihoz. Atyám fiaihoz. Menj az én atyám fiaihoz. Kikhez? Akik közül az egyik megtagadott engem, az összes többi elfutott, csalódtak, elkeseredtek, és mit mond? Menjetek el az én atyám fiaihoz. Nézzük meg Máté evangélium a 28. fejezetének a 10. versét. Máté evangélium a 28. fejezet 10. verse. Akkor mondta nékik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ugye Jézus még külön üzen, az egyik másik evangélium fel is sorolja, még külön Péternek is üzen, hogy ő is jöjjön, mert őt is várja. Igen, Jézus így nevezi az ő tanítványait. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy Jézus a feltámadása után nem illethette volna azért némi szemrehányással a hitetlen tanítványait? Nem korholhatta volna, hogy hát azért nem így kellett volna? Nem tehette volna meg, és nem lett volna teljesen jogos? És Jézustól hallunk egyetlen egy kárhoztató szót is a feltámadása után visszautalva az ő hitetlenségükre? Egyetlen egy helyen olvassuk ezt, és az nagyon-nagyon érdekes, mert azt olvassuk, hogy amikor Jézus megáll közöttük, és először találkozik a tanítványaival, akkor szemükre hányta az ő hitetlenségüket. De vajon mit jelenthetett ez? Hogy lehet, hogy tudjuk elképzelni, hogy Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket? Milyen lehetett ez? Bocsánat, most elnézést, hogy ezt mondom, de nyilván nem ilyen volt, hogy hát nem szégyellitek magatokat. Hát ennyiszer láttatok, hallottatok, tudtátok, biztos, hogy nem ilyen volt. Biztos vagyok benne, hogy valami olyan, nem tudjuk elképzelni, de azt a gondolatot képzeljük el, hogy hát miért csüggettetek el? Hát hányszor mondtam nektek, hogy én fel fogok támadni? Pedig mennyire kellett volna örülnötök, hogy a megváltás befejeződött, és az örök élet lehetősége biztosítva van a számotokra. Tehát amikor ezt olvassuk az igében, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket, ne egy korholást, egy vádolást képzeljünk el, mert nézzük meg, mennyire szépen fogalmaz Pál a Római Levél 8. fejezetében. A Római Levél 8. fejezet 33 és 34. versében a következőt olvassuk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Ki az, aki vádol, ki az, aki kárhoztat? A sátán. Nézzük meg, ahogy Jézus Péternek nem hányja szemére, amit tett. Jézus egyikőjüknek sem hányja ilyen értelemben szemükre, tehát a szónak ebben az értelmében, hanem csak emlékezteti őket, és próbálja őket kiemelni abból az állapotból, a hitetlen állapotból, és próbálja őket megerősíteni. Miért? Mert mit mond az ige Jézusról? Ő a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó belet, gyertya belet nem oltja ki. Ha Jézus úgy bánt volna a tanítványaival, ahogy megérdemelték, akkor mi lett volna a tanítványokkal? Kialudt volna az ő hitük. Hadd mondjam, ha Jézus úgy bánna velünk, ahogy mi azt megérdemelnénk, mi lenne velünk? De Jézusnak ez a mérhetetlen irgalma, gyengétsége és szeretete, amikor az irgalommal akar bennünket menteni, igazi megtérésre tudja az embert vezetni. Mi ebből a tanulság? Jézus nem a vétkezésre akar bennünket bátorítani. De hogyha akármennyit vétkeztünk, akármennyire szégyent hoztunk az életünkben az ő nevére, akármit tettünk, de hozzáfordulunk és vágyódunk utána, Ő magához emel bennünket, nem hánytorgatja fel a múltat, nem veti szemünkre, hanem a tenger mélységébe veti a mi bűneinket. És szeretnék egy idézetet olvasni, amit nagyon-nagyon szeretek, a Kiben bízhatunk című könyv első kötetéből, és nagyon fontos ez az idézet. Bárcsak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, most figyeljük, ne értsük félre, de értsük meg, mit mond, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány vagy rés ugye a fegyverzetünkön, tehát ugye, ahol ami miatt megsebesítettünk. Tehát mit mond? Jézushoz annál közelebb állunk, és ezzel nem a vétkezésre akar bátorítani bennünket, mert az ember megkeményedhet úgy a bűnben, hogy már nem tud bűnbánattal az Istenhez fordulni. De nehogy azt gondoljuk, hogy a bűnök sokasága miatt az Isten kevésbé szeret bennünket. Annál inkább munkálkodik értünk, hogy bűnbánattal hozzáforduljunk. És mennyire gyönyörű, hogy ne... Hadd olvasok még egy igét? Nem én mondom ki, hanem hadd olvassuk az igét. A zsidókhoz írott levél, 2. fejezet, 11. versében mit olvasunk? Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyafiainak nevezni. Mennyire gyönyörű, nem szégyel bennünket, akik annyiszor szégyent hoztunk az ő nevére. De ha bűnbánattal hozzámegyünk, nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Csak úgy fölteszem a kérdést, hogy velünk előfordul, hogy mi szégyeljük őt, és nem merjük megvallani? És ő pedig, ha mi hozzáfordulunk teljes szívünkkel, nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Egyetlen egy történetet szeretnék még felolvasni, itt ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, itt, amikor Jézust megismerik, és tehát ennek az esemény sorozata az emmausi tanítványoknak a történetét, akik ugye mennek haza ugye vasárnap nagy búsan, szomorúan, és Jézus csatlakozik hozzájuk az úton, és beszélget velük, és ők nem ismerik fel Jézust, és kérdezi, hogy miről beszélgettek az úton, és ők pedig elpanaszolják, hogy hát csak te vagy jövevény itt, és nem tudod, hogy milyen dolgok történtek ugye a názáreti Jézuson, és mi azt hittük, hogy pedig ő lesz ugye a szabadító, most csak saját szavaimmal mondom, de pedig már 3. napja volt, hogy ő már meghalt, és pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. És talán olvassuk a 22. verstől, a 22-től a 27-ig. Azt olvassuk, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy az angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Tehát újra ugyanez a történet, amiről már az előbb beszéltünk, és most nézzük meg a 25-től terjedő verseket. És ő mondta nékik, ó balgatagok és restszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak, avagy nem ezeket kellett és szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Nem ismerték fel Jézust a tanítványok, a két emmausi tanítvány, Jézus nem engedte, hogy felismerjék őt. Eltakarta az ő szemeiket, ilyen értelemben ne ismerjék föl. Miért akarta Jézus, hogy ne ismerjék föl őt? Miért? Majd csak később, amikor a házba beérnek, és megszegi Jézus a kenyeret, és hálát ad előtte, akkor ismerték fel, hogy ez a Jézus. De utána Jézus abban a pillanatban el is ment már közülük. Tehát ők már így, annak tudatában, hogy a Jézussal beszélnek, ők így nem is beszéltek vele, mert ők azonnal eltávozott tőlük. Miért? Mi lett volna akkor, hogyha a két emmausi tanítvány azonnal felismeri Jézust? Mi lett volna akkor? foglalkoztak volna azzal, hogy ő mit mond a Mózes könyvéből, meg az Ézsaiásból, meg a Habakukból. Nem, Jézus él, ez a lényeg, Jézus itt van. Nem figyeltek volna mire? Az ígére, amire Jézus a figyelmüket irányítani akarta. Elkezdten Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. És hogy nyilatkoznak utána? Hogy nyilatkoztak? Amikor megismerték már, hogy Jézus volt, a 32. verset olvassuk el, és mondták egymásnak, avagy nem gerjedezett a mi szívünk, mi bennünk, amikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. Igen, gerjedezett a szívük, amikor megértették a Krisztusról szóló evangéliumot, hogy ez mind meg volt jövendőlve, és az írások alapján nyertek hitet, hogy Jézus valóban az, tehát valóban az, akinek mondotta magát, ő a világ üdvözítője, és minden szóról-szóra teljesedett, ami őróla megíratott. És ezek után térjünk a záró eseménysorozathoz, térjünk ahhoz az eseménysorozathoz, ugyanebből a fejezetből, Lukács evangéliumából olvassunk el egy szakaszt a 24. fejezetből, a 36-tól terjedő verseket, a 36-tól 43-ig terjedő verseket. És mikor ezeket beszélték, tényleg nincs arra idő, hogy mindent felolvassunk, a két tanítvány visszamegy, ugye Jeruzsálembe megy a többi tanítványhoz, és elbeszélték, hogy találkoztak Jézussal. És a 36-tól, és mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami lelket láttak. És mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. És ezeket mondván megmutatta nékik kezeit és lábait. És figyeljük! Mikor pedig még nem hívének az öröm miatt, és csodálkoznak, döbbenetes, nem most meg már az öröm miatt nem hisznek, és csodálkoznak, mondta nékik Jézus, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak néki egy darab sült halat és valami lépesmézet, melyet elvett, és előttük evett. Ugye az eleje is csodálatos az egész történetnek, minden mozzanatára nem térünk ki, erre az utolsó mozzanatra szeretnék kitérni. Jézus miért kért ennivalót a tanítványoktól? Jézus éhes volt, mert rég nem evett.
Bizonságot adott nekik, hogy valóban ebben is feltámadott, húsa van, nem lélek.
Így van, pontosan. És neki van húsa csontja, tehát, hogy tapogassák meg. Más, mint akkor, amikor itt volt közöttük a szónak abban az értelmében, hogy az ajtók zárva vannak, és megáll Jézus középen. Szóval más, de van teste, tehát ő az. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy csodálatos idézetet a Kiben bízhatunk című könyvből. Nagyon szeretem ezt az idézetet. Tudnélik, ez a mozzanat, hogy Jézust látták, megtapogatták, vele együtt beszéltek, tehát ott volt velük a feltámadása után. Nézzük meg, hogy ez mit váltott ki a tanítványokból. Miért volt erre szüksége a tanítványoknak, hogy Jézus ilyen bizonyságát adja az ő fizikai mi voltának és az egész lényének. Mély boldogság volt a tanítványoknak, még egy rövid gondolatot előtte. Ugye Jézus mennybe meneteléről szól ez a szakasz, de figyeljük, Krisztus a mennybe ment, és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városában élő összes embert megváltotta. Tehát Jézus, mielőtt lejött volna erre a földre, isteni teste volt, nem tudjuk, hogy milyen, öröki valóságokon keresztül, nem tudjuk milyen, isteni teste volt. Mikor lejött erre a földre, felvette a mi emberi természetünket, emberi testünket. Feltámadása után nem ugyanazt a testet nyerte vissza, hanem magába olvasztotta az embert. És ezt fogja viselni örök korszakokon át a mennyben. És nézzük meg, mi boldogság volt a tanítványoknak, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, hogy ő képviseli ügyüket. Krisztusnak, tehát ugye ezek az események, meg a mennybe menetelés, mindent ugye, amit itt láttak, megváltoztatta mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték. Mostantól fogva a menny Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki reményt és megnyugvást szólt szívükhöz, aki még amikor ajkán volt a szó, szemük előtt ment föl a mennybe. A menny már nem tűnt bizonytalan, felfoghatatlan helynek, melyet meg nem érinthető, testetlen lelkek töltenek, szellemek töltenek be. Most már, mint jövő otthonukra tekintettek a mennyre, ahol szerető megváltójuk hajlékot készített a számukra. Az ima is új jelentőséget nyert, hiszen megváltójukkal érintkeztek. Csodálatos idézet ez. Tehát öröm volt bennük, hogy oda fognak menni, ahol nem valami testetlen, én nem tudom milyen szellemvilág lesz, hanem valóságos. Jézus ott van valóságosan. Ott enni fognak Jézussal együtt, akivel itt is ettek a feltámadása után. Egy olyan bizalom töltött el bennüket, és olyan vágyódás az örök élet után, amit Jézus meg is ígért, mit mond? Nem iszom a szőlőt, mondta az utolsó vacsorán, nem iszom a szőlőtőnek ebből a termését, mind a manapig, amíg újonnan nem iszom azt veletek az én atyám országában. És befejezésül két történetre szeretnék hivatkozni most már a legeslegvégéről, amikor János evangélium a 21. fejezetében azt olvassuk, ugye Jézus meghagyja a tanítványainak, hogy menjenek a Galileai tenger mellé, és ott fog majd velük ugye találkozni. És nézzük meg, János evangéliuma 21. fejezetében a következőt olvassuk. János evangéliuma 21. fejezet 3-tól a 6. terjedő versekben. Ott vannak a tanítványok, és Jézus még nincs ott, még nem érkezett meg, és valakinek támad egy gondolata, ki volt ez, ugye nem más, mint Péter. Mondta Péter, elmegyek halászni. Mondták néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Hadd kérdezzem meg, ismerős a történet? Egyszer már előfordult az ő elhívásuk kezdetén. Ugyanez megtörténik. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Hol történt ez a csoda, mint ahogy mondtuk az elhívásuk kezdetén? Hadd kérdezzem meg, ebből milyen tanulságot vonhatunk le? Jézus az ő elhivatásuk elején miért tette ezt a csodát velük? Miért? Azért, hogy biztosítsa őket arról, hogy ő vele, nélküle üres a háló, nélküle nem tudnak eredményt elérni, de vele teli lesz a háló, szakadozni fog a háló, vele lesz eredmény, nélküle nincs eredmény. Most csak röviden mondom, tehát tényleg csak minden történetről egy órát lehetne legalább beszélni, most csak tényleg röviden a lényegéről. Miért ismétli meg Jézus ezt a csodát, az ő feltámadása után, mielőtt eltávozik a mennybe, miért említi meg, miért cselekszi Jézus ugyanezt a csodát? Jézus azt akarta a tanítványok lelkére helyezni, hogy ő noha el fog menni közülük, nem lesz itt velük, de ő vele ugyanilyen módon érintkezhetnek, tehát ugyanúgy fogja adni a tanácsot, a vezetést, hogy hova vessék ki a hálót, mit tegyenek, és nem lesznek magukra hagyva, mert minden nap velük lesz a világ végezetéig, és gondoskodni fog róluk a testi szükségleteikről is, de a lélekmentő munkájukról is gondoskodni fog. Ígéretet adott erre. Nagyon érdekes ez önmagában, hogy hát talán megpróbálom kívülről elmondani, hogy tényleg az idézetnek a lényegét, hogy Jézus azt mondja, hogy vessétek ki a hálót hova? A hajónak a jobb oldalára. Miért, mit jelentett az, hogy a hajónak a jobb oldalára kellett kivetni a hálót? Miért? Ott állt Jézus. És ez az oldal a hitnek az oldala volt. Tehát Jézussal élő közösségben, és ha minden részletére figyelnek, amit ő mond, akkor lesz eredményes a munkájuk. A mi munkánk is mikor lehet eredményes? Akkor, ha nem csak úgy en bloc imádkozunk, hogy Istenem segítsél meg bennünket, hanem imádkozunk a feladatnak ezért a részletéért, azért is, mit vigyek magammal, hogy tegyek, mit, nem tudom, hogy értitek, mire utalok. Tehát minden részletet hittel az Isten elé, Jézus elé vinni, akkor fog megtelni majd a háló halakkal, hogy szakadozni fog a háló. És az utolsó gondolatra szeretnék kitérni ebből a fejezetből, a párbeszédből, amit Jézus a tanítványaival folytat, és én most különösen a Péterrel való párbeszédre szeretnék kitérni itt a 21. fejezetben. Ugye Jézus itt visszaiktatja Pétert a tanítványi az apostoli szolgálatba, megtagadja Péter háromszor Jézust, Jézus háromszor kérdezi meg tőle, hogy szeretsz-e engem, csodálatos az egész történet, de most nem olvassuk fel. Ebből csak egyetlen egy mozzanatot szeretnék kiemelni, hogy mind a három alkalommal, amikor Péter válaszol, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, stb., Jézus mindegyik alkalommal mit mond Péternek? Legeltesd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. Tehát Jézus mit mondott el ezzel? Mondom, nem ezt akarom részleteiben mondani, erre csak egy utalást teszek. Jézus mit akar ezzel a lelkünkre helyezni? Hogy a Krisztus követésének és az ő szolgálatának egyetlen egy alapja van. És ez micsoda? Az iránta való szeretet. Szeretsz-e engem? Kérdezi Jézus Pétert. Ha szeretem őt, akkor tanítható leszek, akkor elfogadom őt, akkor szeretni fogom az embertársaimat is, akkor tudok gyengéd lenni azokkal szemben, akik engem bántanak, mikor, ha szeretem őt, szeretsz engem, akkor ezt és ezt tedd. Az ő követésének, a neki való szolgálatnak ez az alapja. És akkor nem lesz teher a keresztényi élet. Akkor tudunk minden áldozatot örömmel meghozni, ha szeretjük. Különben csak egy iga és egy nyűg, egy járom, ami töri az ember nyakát. De az Isten Krisztus iránti szeretettel ez édes, könnyű szolgálat. Pál apostol is mit mond? Mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Ezért tudott mindent elhordozni örömmel Krisztusért. De amit én most szeretnék befejezésül ebből a történet részletből kiemelni, szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi volt Jézusnak, Péterrel beszél, ugye háromszor megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, mi volt Jézusnak Péterhez intézett utolsó szava? Kétszer mondja el neki. Nem? Valahol hallottam? Kövess engem. Kövess engem. Miért? Lezajlik ez a párbeszéd, háromszor kérdezi Jézus, ugye, hogy szeretsz-e Simon Jónának fia. Nem tudom megállni, ezt még muszáj elmondanom. Hadd kérdezzem meg, hogy számotokra ez a kérdése Jézusnak, hogy Simon Jónának fia szeretsz-e engem? Szerintetek ez miért annyira különös? Engem ez, komolyan mondom, hogy engem ez szóval folytogatja ez a kérdés mindig, amikor ezt olvasom, vagy erre gondolok. Miért annyira különös ez a kérdés? Mi lenne a természetes, hogy hangzott volna el ez a kérdés? Hogy Péter kérdezi Jézust, nem? Hogy szeretsz még engem? Annak ellenére, hogy ezt is ezt tettem? Ezzel szemben Jézus kérdezi meg Pétert, hogy szeretsz engem? Annyira szívbe markoló, és És Pétert ugye teljesen összetöri ugye Jézusnak ez a kérdése is, ugye, tehát nem. De ezek után, amikor lezajlik ez a párbeszéd, jön egy jelenet. Ki jön arra? János. Tudnilik, mi történik a párbeszéd vége felé? Jézus elmondja Péternek, hogy fog meghalni. Ugye elmondja, hogy majd neki is az életét kell érte adni, ugye, hogy amikor ifjabb voltál, oda mentél, ahova akartál, mikor megöregszel, nem oda mész, stb. Elmondja neki a proféciát, hogy ő hogy fogja az életét majd adni Krisztusért. És ezek után ott elmegy János, a szeretett tanítvány, és Péter megkérdezi Jézust, hogy és ő vele mi lesz? Tehát neki mi lesz majd a sorsa? És nézzük meg, mit válaszol erre Jézus. A 19. versben. Ezt pedig azért mondta, ja bocsánat, elnézést, a másodikat olvassuk el, na mindegy, elnézést, olvassuk el a 19. verset is, hogy miután Jézus megjelenti Jánosnak, hogy fog meghalni, azt mondja neki, hogy ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent, és ezt mondván szól a néki, köves engem. És utána olvassuk el a 22. verset is. Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon már, mint János, amíg eljövök, miközött hozzá, te köves engem. Jézus kétszer mondja Péternek azt, hogy köves engem, és ez volt az utolsó szó, amit Jézus Péternek mondott. Ezzel azt mondja, hogy te ne foglalkozz azzal, hogy Jánossal mi lesz. Az nem a te dolgod, az az én dolgom, de te engem kövessél. Hadd kérdezzem meg, hogy önmagában ebben a félmondatban, vagy ebben a két szóban, vagy háromban, te kövess engem, ebben milyen tanítás volt Péternek, és milyen tanítás van nekünk? Ebben a három szóban, te kövess engem. Elsősorban Péternek miért volt nagyon fontos ez a tanítás? Mert Péternek de mi volt jellemző egész életében? Hogy rohant előre. Rohant előre, ő mindent jobban tudott, még a mesternél is jobban tudott minden, ő rohant előre. És Jézus mit mond neki? Te engem kövess, engem kövessél. És nézzük meg, figyeljük meg, ezt olvasom a Világremény, azaz a Jézus élete című könyvben. Péter számára ezek a szavak, kövess engem, csupa tanulságot nyújtottak. Nem csak halálára vonatkoztak, ugye amelyre Jézus is mondta, amikor megjelentette, hogy milyen halállal hal meg, hogy kövess engem. Tehát nem csak arra, tehát nem csak halálára vonatkoztak, hanem életének minden lépésére. Eddig nagyon szeretett önállóan cselekedni. Megkísérelte, hogy Isten művét saját elgondolása szerint vezesse, ahelyett, hogy Isten tervéhez igazodott volna. Az Úr tudta, hogy ezzel a módszerrel a munka eredménytelen lesz. És ezért intette tanítványát, kövess engem. És most figyeljük ezt az záró két gondolatot. Ne fuss mindig előre, akkor nem kell egyedül megküzdened Sátán seregeivel. Hagyd, hogy én menjek előtted, és akkor az ellenség nem győzhet le. Mit mond? Ne fuss előre. Utánam gyere. Én találkozom akkor először az ellenséggel, és nekem van hatalmam legyőzni azt. Te kövess engem. És akkor nem fogsz bukdácsolni, akkor nem fogsz elesni, akkor nem fog téged tudni legyőzni az ellenség. Kövess engem. Én ezt már sokszor elmondtam, de újból és újból elmondom, mert egy olyan meghatározó élmény gyerekkoromból nem szerettem, most sem szeretem, az az igazság, most már nagyobb vagyok, de nem szerettem, főleg amikor az ember ilyen kicsi, olyan területeken menni, ahol nagy gaz volt. Ugye az általában ugye egy kisgyerek valahol nagy gaz van, hát legalább derékig fölért, és azt se láttam, hogy hova lépek, nagyon nem szerettem. És amikor ilyen helyen mentünk, mindig az volt, hogy apu ment elől, és a jó nagy lábaival letaposta a fűcsomókat, és akkor nekünk mennyire könnyű volt. Csak oda kellett belelépni az ő lábnyomába, és könnyen keresztül tudtunk menni azon a réten. Apró kis példa, de kövess engem, én kitapostam előtted az utat. Nem neked kell megküzdeni a legnagyobb nehézségekkel. Csak hinned, bíznod kell bennem. De a másik dolog pedig, ami ebben a szóban benne van, nem csak egy felszólítás, hanem egy ígéret. Te kövess engem. Kit lehet követni? Kit lehet követni? Akit látok magam előtt. Ezt is sokszor el szoktam mondani, ezt a példát, de szerintem ezek annyira szemléletes példák, hogyha az ember ilyen példákra gondol, akkor mindig eszébe juthatnak ezek a dolgok. Most már a GPS korában ennek már kisebb jelentősége van. De hányszor volt az, hogy amikor még nem volt GPS, és ment az ember egy idegen városba, vagy külföldre ment, és az ember nem igazodott ki, szóval bonyolult. Volt egy város, ahova többször kellett menni, Zürichbe sokszor többször kellett menni, iszonyú város volt, vagy város ilyen értelemben, hogy ugye mentünk úrvacsorát adni többen, lelkészek, stb. Szóval ott volt egy kis magyar csoport is, de rémálom volt, bocsánat. És akkor megbeszéltük, hogy ezért is ezen a ponton, ahogy beérünk a városba, kijönnek elénk autóval, és akkor mi azt az autót követjük, és akkor majd szépen benavigál bennünket. De hadd mondjam, mit jelent? Kövess engem. Akkor az a vezető tudja, hogy valaki követi őt, úgy vezet, hogy tudja követni. Nem fog átcsúszni a sárgán, hogy már a következő autó ne tudja őt követni, hanem úgy vezet, hogy követhető legyen azok a számára, aki őt követi. Hadd kérdezzem, Jézus így vezet, idézőjelbe? Pontosan így vezet. A bárányok lépése szerint ballag előttünk. Nem rohan el úgy, hogy mi ne tudjuk követni. És mindannyiunk előtt személyesen ott van, és vezet bennünket. Mert mit ígért meg? Imént ti vegyeletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát én szívem mélyéből kívánom, hogy Jézusnak ez az utolsó szava, amit Péterhez mondott, kétszer is megismételve, a mi életünknek is a vezérfonala legyen. Kövess engem, felszólítás, őt kövessük, ne rohanjunk előre. Mindenben hívjuk őt segítségül, és ő utat fog a mi számunkra nyitni. És ebben egyben pedig bízunk ebben az ígéretben, hogy ő mindig is követhető megváltónk lesz. Egy pillanatra nem fog bennünket magunkra hagyni, és egyedül tőlem függ, hogy én őt követem, és elkövetem-e őt az örök életig, vagy pedig meghátrálok. És szívem mélyéből kívánom, hogy mi ne a meghátrálás emberei legyünk, hanem olyan emberek, akik őt követve elnyerhetjük az üdvösséget. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, kifejezni nem tudjuk a mi szívünk háláját azért, hogy Te úgy szerettél bennünket, hogy elküldted Jézus Krisztust azért, hogy nekünk életünk, örök életünk lehessen. És köszönjük neked, Jézusunk, hogy Te mindent vállaltál azért, minden szenvedést, hogy bennünket az örök élet számára tudjál megmenteni, hogy megbocsáthassad a mi bűneinket. És köszönjük a Te diadalmas, győzelmes földi életedet, és köszönjük, hogy ezáltal a Te feltámadásod által, ami ennek a bizonysága volt, nekünk minden bűnünkre bocsánatunk lehet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nincs az a bűn, amit Te Jézus áldozata által ne tudnál megbocsátani, és köszönjük, hogy ezt a feledés tengerébe veted. És köszönjük neked, Jézusunk, az, hogy Te feltámadt üdvözítőnk vagy, és Te ugyanúgy szeretsz bennünket, mint ahogy a földön járt, akkor láthattuk a Te szeretetedet a Tieid iránt. És köszönjük, hogy Te közben jársz mi érettünk, és köszönjük, hogy mindannyiunknak gondját viseled. Köszönjük, hogy Te tudod a mi bajunkat, problémáinkat, nehézségeinket. Köszönjük neked, hogy egy könycsepp nem gördülhet le az arcunkról úgy, hogy Te azt ne látnád. És köszönjük, hogy hitre akarsz bátorítani, hogy emlékezzünk meg a Te szavadról, a Te ígéretedről, hogy Téged vágyódjunk követni. És akkor Te folyamatosan előttünk mész, és fogod a mi kezünket, és vigyázol mi reánk. Urunk, kérünk, könyörüljél rajtunk, és adjad, hogy ezek a történetek, Jézusunk, ami a Te feltámadásod után történt, ezeknek a tanulságai ott maradjanak a mi szívünkben. És köszönjük neked, Urunk, hogy Te még mindig szeretsz bennünket. Kérünk, adjad, hogy mi is teljes szívünkből tudjunk Téged szeretni, és adjad, hogy az egész életünket neked tudjuk odaadni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Jézus Krisztusért. Amen. Amen.